Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idő a békepolitika oldalánál, jelentette ki a magyar miniszterelnök az erdélyi Tusnádfürdőn. Orbán Viktor a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján az amerikai elnökválasztásra utalva úgy fogalmazott: Trump ante portas. Szavai szerint, ha az amerikai elnökválasztásig Európa nem vált át békepolitikára, akkor Donald Trump választási győzelme után már csak a vereséget beismerve, szégyenszemre és a politikai felelősséget egyedül vállalva kell majd ezt megtennie. Emlékeztetett rá, az Európai Unió alapszerződése szó szerint tartalmazza a következő mondatot: az unió célja a béke. A miniszterelnök kifejtette, Brüsszel sérelmezi, hogy háborúpárti politikának nevezzük azt, amit ők csinálnak, szerintük ők a béke érdekében támogatják a háborút. Ugyanakkor a magyar békemisszió kezdete óta az amerikai és az orosz külügyminiszter beszélt egymással, a svájci és az orosz külügyminiszter tárgyalásokat folytatott. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök végre felhívta Donald Trumpot, és az ukrán külügyminiszter elutazott Pekingbe. Vagyis az erjedés megkezdődött, fűzte hozzá Orbán Viktor. Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja, amíg nem szünteti meg a Kárpátalján élő őshonos magyar kisebbség jogfosztását, hangoztatta Semjén Zsolt Tusnádfürdőn. A miniszterelnök helyettes a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével együtt vett részt a brüsszeli Tájkép csata után című pódiumbeszélgetésen, ahol leszögezte, a magyar és román érdek is az, hogy szoros együttműködés legyen a két egymásra utalt ország között, és olyan történelmi kiengesztelődés valósuljon meg Romániával is, mint Magyarország és Szerbia között. Semjén Zsolt csalódottságának adott hangot, hogy Románia mindmáig nem léphetett be szárazföldi határaival a Schengeni övezetbe, holott minden feltételt teljesített, mint ahogy Szerbiát is régen fel kellett volna venni az EU-ba. Úgy értékelte, fontos, hogy az RMDS kormányzati tényező legyen, és felhívta a figyelmet arra, hogy a szociál-liberális nagy koalíciónak megvan az a politikai kockázata, hogy a kormánypártokkal szemben a szélsőséges nacionalista AUR lesz a váltópárt. Nem elég, hogy kultúr- és sportnemzet vagyunk, legalább ennyire fontos, hogy kulturálódó és sportoló nemzet legyünk, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Tavak Fesztiválja tiszatavi programsorozatának megnyitóján Tiszafüreden. Latorcai Csaba kiemelte, fontos, hogy ne csak passzívan szemléljük a művészetet és a sportot, hanem váljunk azok részesévé. Alakítsuk magunk is ezeket és általuk helyi közösségeinket, mondta, hozzátéve, a kormány, ahogy eddig, a jövőben is támogatja a Magyar Tavak Fesztiválja kezdeményezést. Emlékeztetett, hogy én már 11. alkalommal van lehetőségük a Tiszató mentén találkozni művészeknek és művészetkedvelőknek, mindazoknak, akiknek fontos a magas kultúra élvezete, az egészséges életmód és a sport szeretete egy páratlan természeti környezetben, azt szemlélve, abban gyönyörködve. Ez a kultúra a művészet lényege, ami közösséget is teremt, húzta alá. Magyarországnak erre kell alapoznia a vidék fejlesztését, a kormány a helyi közösségek igényeire építve, velük együtt gondolkodva kívánja ezt megvalósítani, mert csak ez teremt élhető jövőt és biztosítja az életminőség javítását, fogalmazott az államtitkár. Már javában készülnek a virágkocsik az augusztus 20-ai debreceni virágkarneválra. A virágkompozíciókat mintegy 2000 hazai és külföldi közreműködő táncos zenész kíséri majd a karneváli felvonuláson, közölték a szervezők. Az augusztus 20-ai felvonulási útvonalon a szervezők 7 lelátót állítanak fel, melyek egy kivételével fedettek lesznek. A debreceni karitatív testület a nehezebb anyagi körülmények között élő családok részére idén is ingyenes lelátót biztosít. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok kísérik. Az augusztus 20-ai felvonulást egy teljes karneváli hét előzi meg. Sport. Az Egyesült Államokban túrázik a Liverpool labdarúgó csapata, amely felkészülési meccsen 1-0-ra verte a Real Betiszt. A Liverpoolban Szoboszlai kezdett, 64 percet volt a pályán, és Mo Salah passza után ő rúgta a vörösök győztes gólját. A Liverpool legközelebb az Arsenallal, majd a Manchester Uniteddel találkozik. Az első hivatalos meccsét augusztus 17-én az Ipswich Town ellen játssza az angol bajnokságban. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen, zavartalanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a július 18-a és 21-e között megtartott Egerszalóki ifjúsági találkozó egyik műhelyét idézzük fel, melyben Csontos Gergely mutatja be a férfi sátor közösséget.
A Zöldi Pali neve, akit hát sajnos nem lehet megkerülni, pedig ő sem biztos, hogy egyetértene azzal, hogy ennyiszer idézzük a nevét, de őt mondjuk így szellemi atyánknak, ha lehet így mondani. Ez a szellemi atyaság, ez pusztán az ő bátorságából fakad, hogy mert kérdést feltenni, és mert ezzel másokat megszólítani. És hogy az a bölcsesség, amit ő összeszedett és átadott, az teljesen saját életútjából, saját tapasztalataiból származott. És ennek megvoltak neki is a bencés diák gyökerei, meg az előző politikai korszaknak a gyökerei, amiben ő fölnőtt, amiben ő dolgozott. Ugye egy 60 pluszos emberről beszélünk, és ennek a hozadéka. Az, hogy ő ezt továbbadta és szétterjesztette, az nem azt jelenti, hogy csak az igaz, amit ő mond, és mindent úgy gondolunk, ahogy ő azt elmondta, hanem inkább azt jelenti, hogy annak mentén gondoljuk tovább a dolgokat, és mindig a saját élettapasztalatunkkal és csekélyke életbölcsességünkkel próbáljuk kiegészíteni. A sátor alapvetően, igen, a honlapunkon azt hiszem így szerepel, hogy zömmel vallásos férfiak, vagy a zömmel keresztény férfiak közössége. A férfi sátornak nem célja és előírása, hogy keresztény legyen. Ez mondhatni spontán alakult így, nyilván azért, mert azok, akik ezt elindították, ők keresztények voltak, és akiket ezekkel a kérdésekkel megtaláltak, megszólítottak, a saját ismeretségi körükből azok is keresztények voltak, és ahogy mondtam, hogy ez organikusan szerveződött, személyes alapon szólítottunk meg egyre több embert, ezért ez így egy keresztény környezetben alakult ki. Engem is például a Hajnal Gergő barátom 15 évvel ezelőtt úgy szólított meg, hogy én egy szakmai továbbképzésen voltam, ahol ő egy ilyen koordinátor volt, és akkor elhívott engem egy ilyen elvonulásra, amire elmentem, mert fölcsillant a szemem, hogy ja, férfi sátor, én erről már hallottam. És hát, hogy honnan hallottam, igen, a másik forrás, ami kapcsolódik a férfi sátor szellemiségéhez, az a Richard Rohrnak az idézett Férfi útja című könyve, ami a Palitól teljesen független, tehát a Pali a saját önismereti útját kezdte járni, aztán egyszer csak a kezébe került a Férfi útja, tehát ő egy Amerikában élő ferences szerzetes, aki, hát most egy időben nehéz elhelyeznem, hogy a 70-es, 80-as években, hát előadás sorozatokat tartott fiataloknak, férfiaknak, nagyon sok kutatást végzett törzsi kultúrákban, és az ilyen férfi mintákat, férfi értékeket igyekezett felkutatni, összehasonlítani a törzsi kultúrákkal és a mai kultúrákkal, és ezekből valamilyen tudásanyagot fejleszteni. És megírta ezt a könyvét, tehát nem is könyvet írt, mert ez valójában a előadásoknak a gyűjteménye. Valószínűleg hasonló környezetben előadott előadások gyűjteménye. És a Pali ezt a kezébe vette, és rájött, hogy hát ez ugyanaz. Ugyanaz, amit ő keres. Richard Rohrra szoktunk így hivatkozni, de nincs ilyen, hogy szellemi vezető, vagy ilyen nagy guru, akit mi vezetőnknek tartunk. Én szívesen meghívlak titeket egy pici gyakorlatra, egy kis rajzolásra. Nagyon egyszerű, ilyen pálcika emberes dolgokra kell gondolni. Én arra szeretném meghívni titeket, az előadásban szó volt erről a filmszalagról, életünk filmszalagjáról. Hány képkockán látszunk kereszténynek rajta, de itt most nem ilyen önbevallásról lesz szó, hanem inkább arról, hogy ha visszagondolunk arra, hogy a mi istenképünket, a jelenlegi istenképünket mi határozta meg a nagyapánk, az apánk, idősebb testvérünk, buszsofőr bácsi, a boltos, a hajléktalan, akivel egyszer találkoztam gyerekkoromban és megszólított. Ezek az apa figurák, akik végigkísérték a gyerekkorunkat. Ezekből a találkozásokból, ezekből a jelenetekből milyen képek vannak hatással a jelenlegi istenképünkre? Ezt, ha megpróbáljátok lerajzolni, vagy akár csak leírni címszavakkal, ha úgy könnyebb, hogy tudjatok kapcsolódni hozzá, ezt magatoknak elsősorban, akkor erre szívesen várlak titeket. Hát lehet, hogy ez túl intim kérés, hogy utána ezt osszuk meg, de akinek van hozzá bátorsága, mégis ezt arra hívom, hogy ossza meg utána, hogy mit sikerült felidéznie, mi az az emlék, mi az a filmképkocka, amihez sikerült csatlakoznia. Érkezik közben egy kérdés.
Igen, nekem volna egy kérdésem. A gyermek Jézus, amikor 12 évesen mondjuk elcsavarog, és ezt a Bibliában olvassuk, és József ilyenkor megint csak a háttérben van, és a Mária mondja, hogy nagyon aggódtak érte, bár a Biblia ezt nagyon szépen elsimítja, de valószínűleg itt egy elég intenzív konfliktus alakul ki a családon belül. És hogyha mai világra levetítjük ezt a problémát egy átlagos családra, akkor egy apának mi a helyes döntés, még hogyha a gyermek tudatában is van annak, hogy mit csinál valójában, ha bár nem helyesen, de mégis megteszi, és ő úgy gondolja, hogy a szülőknek nem kellene itt aggódni. Tehát egy apának ilyenkor mi a helyes döntés, hogyan kellene viselkedni a gyerekkel szemben?
Fogós gyakorlati kérdés. Nekem erre volt egy kitalált gyakorlatom, ami talán be is vált a gyerekeimnél. Hát legfeltűnőbben az első gyerekemnél, a kisfiamnál vettük észre annak idején, hogy végülis ez jól alkalmazható. Abból indul ki, hogy az apa feladata az, hogy a gyereket kihívások elé állítsa. A próbatétel, ugye? Mert hogy a beavatás, mint törzsi szertartás, amikor a gyerekből felnőtt lesz egy jól meghatározott időpontban, egy rituális keretek között, az ennek az elvnek a leképezése rituálisan. Na most ezt be lehet építeni a nevelésbe is, de nyilván ez egyéni attitűd, hogy ki mennyire félti a gyerekét. Meg ebben kell, hogy összhang legyen nyilván az anyával is. Nekünk az volt a gyakorlatunk, hogy engedem kószálni a gyereket, legyen szabadon, de szemmel tartom, és ha azt látom, hogy veszélyeselkedik rá, akkor közbelépek. De nyilván még időben. De egyrészt megbízom a gyereknek a veszélyérzetében, másrészt megadom neki a szabadságot, hogy fedezze fel a világot. Nyilván, ha azt látom, hogy lók ki a gyerek az ablakból, akkor rohanok. Tehát nem ilyeneket kell elképzelni. mondjuk az, hogy akár a misén a kisgyerek kószál, hát igen, ez lehet, hogy zavar valakiket, de hát ha az ember mondjuk családos, vagy ilyen kisgyerekes misére megy, akkor azt gondolom, hogy ez az a normális, hogy ott vannak gyerekek, akik adott esetben zavaró tényezők. És én ebből nem is szoktam problémát csinálni, hanem hagyom, hogy császkáljon, mert úgyis visszajön, és az azt gondolom, ez a bizalom kérdése, hogy a gyerek érzi-e azt a biztonságot, amit a szülő megad neki, nem csak abban a pillanatban, hanem egyébként ő biztonságban érzi magát, és ha biztonságban érzi magát, akkor elmer menni, mert akkor tudja, hogy nem esik baja, mert én már előbb ott leszek, mint hogy neki baja legyen. De ő elmegy felfedezni, kielégíti a saját kíváncsiságát, és utána visszajön. Ez még a harmadik gyereknél vannak ilyen emlékezetes jelenetek, ahol néptáncfesztiválra elmentünk családosan, és ott elkószált a több száz ember közül, hát ilyen színpados, ülős nézőtér volt, és ott mondjuk megtörtént az, hogy már nem láttam a gyereket, mert fizikailag képtelenség volt, hogy lekövessem a mozgását, de ugyanúgy visszajött, és tudtam, hogy vissza fog jönni, és csak azt figyeltem, hogy ki ne menjen. Úgyhogy én azt gondolom, ez, hogy tegyük ki a gyereket nem veszélynek, hanem kihívásnak. Ez nagyon fontos, főképp egy fiúgyerek esetében, hogy így a férfivá éréshez ez nagyon sokat hozzátesz, mert egyrészt megtapasztalja a saját határait, és kielégíti azt a kíváncsiságot, ami hát szükséges neki a világ megismeréséhez. Közben a rajzok készülnek-e? Van-e kedve valakinek megosztani?
Hát több éve történt. A képen egyébként ugye a görög templom látható, én görög katolikus vagyok, és ott volt, hát ilyen napközi táboroztatás, még ott segítettem be, ugye a közösségi órák is kellettek régebben, és ilyen esetben még a kommunikációm az nem fejlődött ki eléggé, és nem az, hogy nem mertem, de elég nehéz volt ezt kezelni, viszont a tábor keretein belül megtanultam ezt kezelni, és szembenéztem ezzel a félelmemmel, és ezután rengeteg képkocka jött, tehát például táborokban sokat ismerkedtem, illetve egerszalókon még 3 éve mindig jöttek a programok, és én azért választottam ezt az istenképet úgymond, mert én a közösségben érzem úgy, hogy kiteljesedek, illetve mások is tudnak adni, én is tudok nekik adni, ezzel ugye minden egyén fejlődik, illetve tanul a másiktól, és ezért választottam ezt.
Köszönöm szépen a bátorságot is, meg a megosztást is. Van-e még valaki? Én mondok addig szívesen egyet, amíg esetleg még gondolkodtok rajta. Engem nagyon sok számonkérés ért kiskoromban. Van egy olyan képem, hogy a Csornai strandon, ahova sokat jártunk, ott az egyik épületben talán fodrászszalon volt, de teljesen üres volt, viszont ki voltak rakva, ha emlékeztek még a előző érából ezek a nagy szárító búrák. Ilyen átlátszó plexi vagy műanyag. És engem az ott akkor valahogy nagyon érdekelt, hogy mi ez, vagy hát tudtam, hogy mi ez, de hogy hát így bedugni a fejemet, az ott milyen érzés ott benne lenni, mint egy ilyen sisak. És akkor így beültem, és így magamra húztam. És egyszer csak kijött egy bácsi, nem tudom ki volt az, rám szólt, és nem emlékszem, mit mondott, meg nem emlékszem, hogy most durva volt, vagy tényleg, hogy így kimondottan elzavart, de az érzés az nagyon rossz volt, tehát én azt éltem meg, hogy rám szólt, és én akkor onnan kiszaladtam, és nagyon féltem, hogy jaj, most mit tettem. És még voltak hasonló jelenetek, de mondok még egyet, és az pont nem férfihoz kapcsolódik egyébként, bölcsödében, mert hogy én voltam bölcsödés is, egyszer ebéd után tornyot építettem az elmosogatott poharakból, és hát ugye így dőlt így ívben, és hát amikor rátettem még egyet, akkor egyszer csak ledőlt. És nem tudom, hogy összetörtek-e, vagy csak csörömpölt, de hát ez jól leszittak, és az volt a büntetés, ami nem mehettem ki délután az udvarra, és akkor ott így nem tudom, talán még átcsorognom kellett a folyosón, vagy valami, arra emlékszem, hogy néztem kifele, hogy a többiek játszanak, és nagyon szomorú voltam. Meg hát ez a bűntudat ugye megint, hogy mit tettem, hát mekkora galátságot követtem el. Ezek a példák nekem például az istenképemet úgy befolyásolták, hogy az Isten a számonkérő. Az Isten az büntet. És ezért is soroltam fel ezt a sok mindent, hogy milyen istenképünk lehet, mert nekem például ez is benne van. És nekem ezzel dolgom van, mert úgy gondolom, hogy ez egy hamis istenkép, dolgom van, hogy ezt átformáljam magamban. Tehát ilyen impulzusok is érhetnek, és hozzájárulhatnak az istenképünkhöz. A felelősség az egy előremutató dolog. Van egy feladatom, felelős vagyok érte. A számonkérhetőség az pedig egy utána következő, egy visszatekintő dolog, hogy amit alkottam, amit elvégeztem, annak mi lett az eredménye. Hát a legegyszerűbb példa az iskolából, mondjuk az egyetemről, ugye, a diák felelős azért, hogy kiválassza a tantárgyait, hogy miket vesz fel. Aztán vagy tanul, vagy nem, de a végén számon kérhető azért a tudásért, amit elsajátított, vagy sem. A jegyellenőr, kalauz, ő felelős a jegyek ellenőrzéséért. Ugye, kutya kötelessége, hogy végigmenjen, mindenkit leellenőrizzen. De ha valaki blitzel, és meg kell büntetnie, vagy valaki hőbörög és balhézik, azért ő nem számon kérhető. Arról ő nem tehet. Az én munkám szerencsére ez nincs olyan magas pozíció, hogy ez számon kérhetőséggel járna. Minimális dolgokban vagyok számon kérhető. Feladatom és felelősségem viszont nagyon sok van. A felelősséggel a munkakörruház fel. Tehát ugye azt akkor kapom meg, amikor elvállalom az adott feladatot. Ugye az autoritás az egy belülről fakadó dolog, amiről előzőleg beszéltünk. A felelősség az pedig a pozícióval jár, a feladattal jár. A munkakörnyezetemben ez a felelősség ez nagyon jól definiált, mert hogy felelős vagyok azért a technikai irányításért, hogy a megfelelő emberek ráugorjanak az ügyre, és minél hamarabb megoldják. És itt kulcsfontosságú az, hogy minél hamarabb, hiszen az ügyfélnek érintettsége van, kiesése van, ez neki pénzügyileg is hátrányos. Viszont feladatom még a dokumentálás és a riportolás. A menedzsment felé, az ügyfél felé, és ebben viszont van számonkérhetőségem, hogy időben eljut-e a megfelelő információ a menedzsmenthez. Megfelelően van-e dokumentálva az adott ügy. Na most otthon, hát azt gondolom, ez viszonylag magától értetődő, hogy alapvető felelősségünk a család jólétének a biztosítása, jó létének és jól létének a biztosítása. Legalapvetőbb, ugye Maszló piramis, jó? Tehát testi épség, jól lakottság, stb. És a tetején pedig talán az a lelki fejlődés, amihez a saját határainkat ki kell tágítani a szereteten keresztül. A felelősséget sokszor feladatmegosztásban éljük meg. Ezek lehetnek kimondva vagy kimondatlanul jól vagy rosszul definiáltak. Magamról beszélek, nálunk elég jól definiáltak. Vannak teljesen egyéni felelősségek, amiket 98%-unkban csak az egyikünk csinál, csak a másikunk. Például én vagyok a mosás felelős, a feleségemé a konyha, kivéve a kávéfőzőt, az egy külön birodalom, de kávét is legtöbbször én főzök, de nem mindig. Tehát vannak ilyen közös dolgok. És aztán nagyon sok ilyen praktikus apróságot lehet még említeni, a pelenkázás, gyereköltöztetés, kocsiba bepakolás, kipakolás, bicikli szerelésről is volt már szó, kertrendezés, karbantartás. Ezek mind-mind ugye feladattal járó felelősségek, és hát el kell végezni őket, mert megkerülhetetlenek bizonyos szempontból, vagy egy idő után. És ami terhes ebben, az nem csak a mennyiség egy idő után, hanem az, hogyha az ember pótolhatatlanná válik egy ilyen feladatban. Mert mondjuk én, mint apa, vagyok felelős otthon a műszaki dolgokért. És hogyha jön a fiam, hogy barkácsolni szeretne, ahhoz én kellek, mert én adok neki szerszámot, én vagyok ott, hogy vigyázzak rá, én tanítom meg erre, meg arra. De én kellek ahhoz, hogy levegyem a polc legtetejéről a nem tudom micsodát, és én kellek még nagyon sok mindenhez, és néha olyan részfeladatokhoz, amiket egyébként a feleségem végez, de mondjuk, ha neki problémája van, hogy nem indul be a mosogatógép, akkor ugye ahhoz is én kellek. És aztán ez fordítva is megvan, mert a feleségem kell ahhoz, hogy én el tudjak indulni otthonról, hogy mondjuk kitegye a reggelit az asztalra, mert én mással foglalkozom. Nyilván ki tudom magamtól is venni a hűtőből, meg ezt meg is teszem, de ahogy mondtam, alapvetően övé a konyha, ez ilyen közmegegyezés, ha nekem arra van szükségem, hogy eledel legyen, akkor nem a legegyszerűbb, amit magamnak el tudok állítani, hanem hogy bonyolultabb, akkor az ő fog kelleni. Vagy ő fog kelleni ahhoz, a gyereket felöltöztessem, ott is van egy olyan részfeladat, hogy a ruhát meg kell találni. És például a ruháknak az elrakodásáért ő a felelős. Tehát vannak átmenetek, vannak közös pontok, és van az, amikor nagyon felgyűlnek, és nagyon pótolhatatlannak érzi magát az ember, és az terhes. Ez nyilván abból fakad, hogy ez nem a legoptimálisabb feladatmegosztás, ami köztünk működik, de egyenlőre nem tudtunk még jobbat kialakítani. Ami viszont ebből lejön mondjuk a gyereknek, az az, hogy ha nem jól definiált a felelősség, akkor az bizonytalanságot közvetít. És sajnos ez napi szinten megtörténik. Mert ha jön a gyerek, hogy szeretnék kimenni biciklizni az utcára, és én most azt mondom, hogy valamiért ezt így nincs kedvem jóvá hagyni, vagy éppen mással vagyok elfoglalva, akkor azt mondom neki, hogy jó, de kérdezd meg édesanyádat. De hát őt már megkérdeztem, akkor most végül is az én kezemben van a döntés. Vagy ő már megmondta, és nekem most jóvá kell hagynom, vagy mondhatok ellene, mert más a véleményem? Akkor itt most hol van az egység, hol van az egyetértés? És ha ezt nem sikerül jól lekezelni az adott helyzetben, akkor a gyerek elbizonytalanodik, hogy ugye legközelebb kihez menjen. Most tőle kérjem, vagy tőle kérjem? Akkor most melyiküknek mennyit ér a szava? Mert ő azt mondta, ő meg amazt mondta. Ilyenkor ezt azzal szoktuk feloldani, ha ez így kiderül, hogy a másikat már megkérdezte, hogy akkor összeülünk hárman, akkor édesanyja, te mit mondtál? Jó, akkor én most ezzel mondhatom azt, hogy nem értek egyet, de akkor azt ott a gyerek előtt megbeszéljük, hogy azért nem értek egyet, mert már túl késő van este, hogy te most még kimenj, és lehet, hogy édesanyád így gondolta, de az én szempontom pedig ez, és akkor mi legyen a végeredmény? Jó, akkor most ne menj már ki, most más csinálunk. Ráfordulunk az estére például. A veszélye ennek az, hogy előfordulnak játszmák. Ez talán mindenkinek ismerős hatalmi játszma. A felelősség áttolása. Ugye, amikor azért nem akarom én meghozni a döntést, mert nincs kedvem felelősséget vállalni a következményért. Mert amikor tényleg nem értek egyet a másik döntésével, vagy mondjuk nem értek egyet a gyerek igényével, de tudom azt, hogy ha nemet mondok, akkor mi fog történni? Akkor sírás, fogcsikorgatás, jajveszékelés lesz, hogy nem kapok gumicukrot. Márpedig ebéd előtt nem eszünk gumicukrot. De felvállalom-e ezt a döntést, vagy belemegyek valami kompromisszumba, hogy jó, de csak kettőt. Ezt azt gondolom, mindig az adott helyzetben kell mérlegelni, vagy hát én legalábbis úgy szoktam, de ebéd előtt nem eszünk gumicukrot. Ideális esetben nem kérjük egymást számon, mert mégiscsak egy szeretett közösség vagyunk. Tehát az, hogy mi sül ki abból, amit elvégzünk, abból a feladatból, az egyrészt az egyéni szabadság kérdése, és én optimális esetben megengedem a másiknak, hogy hibázzon, és lehet, hogy nem úgy sikerül, ahogy én vártam volna, vagy ahogy elképzeltük, de sajnos olyan is előfordul, hogy számon kérjük egymást. Itt megint a rendrakás, rendtartás példáit hoznám. Ez milyen ruha? Ez hogy került ide, ez a játéknak valami alkatrésze? Ez miért van itt? Ugye, ha a szoba közepén taknyos zsebkendőt találok, amit a gyerekeim rendszeresen elhagynak. És vannak ilyen kés szavak, ezt én alkottam ezt a szót tegnap, tehát ugye vannak kulcs szavaink, amik felnyitják a szemünket és megoldanak valamit a fejünkben. És vannak kés szavak, amikkel oda lehet szúrni. Ugye ez a megint és a még, ez megint miért van már itt? Hát ez megint milyen ruha? Hogy került megint ide? Ezek pontosan a számonkérést erősítik, és feltételezik azt a szándékosságot, hogy szándékosan nem csinálod jól a dolgot. Hát nem látod, hogy ez itt van? Hát miért nem rakottad el, mikor teljesen egyértelmű, hogy nem kéne itt lennie? Hát ezek pontosan, hogy nem a szeretetet és nem az elfogadást közvetítik ezek a szavak és mondatok, hanem elvárásokat és elégedetlenségeket.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Csontos Gergelyt, a Férfi Sátor közösség egyik tagját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót, nagyon sok szeretettel köszöntöm Simon Juditot, Paper Artistot, mentoroktatót, a festészetben alkotót, illetve több ipari és művészeti díj tulajdonosát. Ugye én úgy hallottam önről, hogy Lengyel Gyula atya, aki a rádiónknak nagyon sok műsort készített, és nagyon jó ismerős, ezt szinte elmondhatom, hogy az egész szerkesztőségnek, nyitotta meg az ön kiállítását a múlt hónapban. Igen. És azt is tudom, mert ugye több cikket találtam az interneten ezzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon régi álma vált valóra azzal, hogy egy önálló kiállítást létre tudjon hozni az alkotásaiból.
Igen, nagyon régi álmom volt. Én 15-ben kezdtem el foglalkozni ezzel a textil szobrászattal, és ugye folyamatosan fejlődtem szerencsére, és ezért... Nagy álom volt ez, hogy megvalósuljon egy önálló kiállítás. A kiállítás fantasztikusan sikerült. A mai napig azt mondják az ott levő emberek, hogy megborzonganak, ha visszaemlékeznek. Egy nagy szeretetgömb volt az egész, és ezt dr. Lengyel Gyula atyának is köszönhetem, mert ő volt a megnyitó. Nagyon köszönöm mindenkinek, mert 120 ember vett részt a kiállításomon, ami azt gondolom, hogy egy ilyen kiállításnak azért egy nagyon szép szám, és mind olyan emberek voltak, akik kedvesek és aranyosak, és érdeklődtek iránt a művészetek iránt.
Ugye elhangzott többször a szó, hogy paperpole, illetve az is már most, hogy textil szobrászat. Igen. Úgy gondolom, hogy olyan nagyon nem ismert még ez a művészeti ág.
Nem ismert ez a művészeti ág. Én úgy ismerkedtem meg vele, hogy egyszer Mezőkövesden egy ilyen motyó húsvéton vásároltam egy nyakláncot. Hazamentem, és mondom, úristen, hát ez hogy készülhetett, és azon nyomban kutattam utána, kutakodtam, hogy lehet ezt elkészíteni. És én egy héten belül már elmentem egy tanfolyamra, ezt, mint én is mentoroktató vagyok, az ország különböző területén vannak ilyen oktatók, és ott lehet tanulni. És én elkezdtem, és én nap mint nap alkottam. Tehát egy héten belül már nem volt anyagom hozzá, mert már elfogyott. Tehát annyira lelkes voltam, én akkor egy betegség gyógyulási folyamatában voltam, és azt gondolom, hogy ez nekem segített, hogy meggyógyuljak. Fantasztikus hatása is van, de hát a textil szobrászat az egy olyan alkotói tevékenység, amit bárki csinálhat, és már gyerekek is, már óvodában, bölcsödékben, akár kisiskolások. Ez egy AP-pecsétás, ami azt jelenti, hogy semmi káros anyag nincs benne, és ezért... mindenhol tudjuk használni, és mindenki használhatja. Szóval nekem így kezdődött ezzel a nyakláncon, és azóta is alkotok, és tanítok, és ez nagyon-nagyon jó érzés az ember lelkének, nekem is, illetve a tanítványaimnak is, vagy aki eljön alkotni, mert egy felemelő érzés alkotni ebből az anyaggal, a paletból, mint textil szobrászat, itt mindent használunk, tehát semmit nem dobunk ki a háztartásból, mert még a PET, ami nagyon kedvelt sokak számára, PET palacból is egy gyönyörű vázát tudunk készíteni, vagy egy eltörött tárgyból is tudunk alkotni bármit, meg tudjuk javítani, tudjuk restaurálni ezzel az anyaggal, ez kül- és beltéren egyaránt használható, tehát kültéri szobrokat is készítek belőle. Ezt a kiállításomon kis plasztikákat, szobrokat lehet is látni, illetve képeket. Minden, amit hulladékként használnánk, vagy kidobnánk, semmit nem dobunk ki, mert minden használható. Egy fonáldarab, egy régi újság, tehát el sem tudom mondani szó szerint, mindent használunk. és ez ebben a csodálatos, főleg a mai világban, amikor a újrahasznosítás nagyon előtérbe kerül.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor igazából ebbe a, hát csúnyán azt mondom, hogy trend, de ebbe a gondolatba inkább így fejezném ki, mert abba is abszolút beleilleszthető.
Teljesen, maximálisan beleilleszthető, úgyhogy nekem az egész lakás teli van lomokkal, úgymond, de soha nem tudom, hogy mit fogok használni a következő alkotásomnál.
Ha nem is lomok, hanem alapanyagok.
Nem lomoknak nevezhető, mert ez a csúnya szó, így nem is jó ezt így kifejezni, de mind, én úgy szoktok mondani, kincsek ezek. Egy kavics, egy kő, egy tiszai kavics, vagy kagylók, tehát mindenhol itt tudunk kincseket összeszedni, ez ebben nagyszerű.
Még a technikára visszatérve, hogy képzeljük el ezt az anyagot, amivel dolgoznak?
Igen, ez egy a Josephine Roth holland művészt fedezte föl, ő kísérletezte ki. Ez egy kövesítő anyagnak nevezzük. Ez egy tejszerű anyag, de attól talán egy kicsit sűrűbb összetételű, és ebbe mátjuk bele a textíliákat, mert ugye textíliát mindig használunk, és mellette még a kiegészítő anyagokat, akár gipszfigurákat, vagy fémeket, petpalackot, tehát itt bármit, és ezzel kövesítjük meg, belemártjuk a textíliát, és úgy gyűrjük. Tehát azért nagyon szép egy textilszobrász alkotás, mert gyűrjük az anyagokat, és hiába tervezek el egy képet, hogy ezt így fogom megcsinálni, az soha nem olyan, mert közben jön az ötlet, jön az intuíció, hogy nem, ez mégsem így, és a végén nagyon-nagyon jó születik, mindenki meg tudja csinálni, mindig ezt mondom, és mindenkinek ugyanazt az anyagokat használjuk fel, például egy tanfolyamon, mindenképp más lesz, mert a belső vezérli az embert, hogy a keze hogy mozog, az intuíció csodálatos, tehát az alkotás öröme itt nagyon-nagyon erősen kijön az emberből, és utána meg kell szárítani ezt az anyagot, és utána kőkeményé válik, amire mondtam, hogy kültérre is nyugodtan használható, mert időjárás, nekem van időjárásnak is kitéve, évekig, vagy évtizedekig is talán megtartja az eredeti állapotát, ezért mondtam, hogy kültéri dolgokat is sokat készítek, például kis farmánadrágot kaspónak, aminek így lecsünk a kis lábacskája, nagyon-nagyon szeretett dolgok, és évekre visszamenőleg mondják a vendégek, hogy megvan és ki van nekik téve az udvaron.
Tehát valóban úgyhogy, egy tartós.
Tehát ezt meg kell szárítani, és akkor utána már ez teljesen masszív, szinte kőkeményé szárad meg. Ez a lényege. Különböző színekben van.
Igen, ezt láttam az önalkotásain is, hogy nagyon színes alkotás.
Nagyon-nagyon színes, igen. Illetve még a textil szobrász képekről kell azt mondani, van egy nagyon szép piros vagy vörös képen, ami egy vizsgamunkám, és a textil szobrász képet mindig alaposan kell nézni. Tehát ez a kép is, van benne kismadár, textília, gipsz, mindenféle anyagok, tehát így részleteibe kell nézni, tehát nem szabad csak úgy, hogy ránézünk, és akkor megyünk tovább. Nem. Ezt tüzetesen kell nézni, és akkor jövünk rá, hogy úristen, mik vannak ott, és ez egy ilyen jó érzés, hogy föltalálunk, felfedezünk benne dolgokat, hogy ez is van benne, az is van. Én média mixeket is készítünk, amikor mindent beleteszünk.
Uh-huh. Bármilyen anyagot.
Bármit lehet beletenni, és attól lesz csodálatos, hogy az összhang, ami a végén kialakul. Utána színezhetjük is egyébként, tehát színezni lehet, bármilyen színes sprékkel, akrillakkal, úgyhogy változatosan tudjuk tenni az elkészült alkotást.
Olyan művészeti ágról van szó, ahol nagyon széles paletta az, nagyon, hogy mit használhatnak
nagyon,
föl.
Nagyon.
Akár a színeket, akár az anyagokat tekintjük, és minden másképp alakul attól függően, hogy kidolgozik vele.
Igen, a végtelenség igen lehet menni. Rengeteg tervem van, rengeteg ötletem van, egy ablak, például én kaptam egy idős hölgytől egy régi kiskörei ablakot, ami minden színnel már le volt festve, ugye nagyon patinás volt, nagyon kopott volt, minden színt meghagytam rajta, és tettem le egy kis függönyt, textilszobrászattal és kis kagylókkal, tehát ez a kiskörei ablak például, volt, úgy nevezem kiállításon ez is, tehát még egy régi ablakot is lehet restaurálni, és újjátenni, és csodálatos alkotás születik belőle.
És akkor ez is újra hasznosítás, amiben egy régi tárgy újra
lehetett kap. Mindent.
Említettük azt is, hogy ugye oktató, mentoroktató, tehát a tanítással is foglalkozik, és amennyire én láttam, gyerekeknek is, felnőtteknek is tart képzés.
Igen, egyaránt gyerekeknek egy pár évvel ezelőtt minden szerdán tartottam foglalkozást, kislányok is jók egyaránt, nagyon szerették, lehet toltartót készíteni, képeket, bármit felnőtteknek is, most már ugye ez ki, aki egészítettem még festészettel is, és akkor van úgy, hogy ötvözzük a Pavel-Pol, a texi szobrászatot és a festészetet, például megfestünk egy női alakot, és a szoknyáját például a textíliából volt ilyen tanfolyam, és azt nagyon szerették a lányok, és mindenki más színűre festette természetesen, tehát itt jön az, hogy mennyire sok félig vagyunk mi emberek, és mennyi más-más ötlettel szeretem nagyon.
Igen, mert például ezt a szoknyát is, amit mostan említett, igen, ezt is el tudom képzelni, hogy mindenki másfélét képzel el, akár ugyanabból az anyagból is hosszút, rövidet, merre fodrozódik, merre fordul.
Fantasztikus. Én mindig a végeredményt szeretem, amikor összehasonlítom a képeket, hogy milyen színesek vagyunk mi emberek. Nem tudunk két egyformát, én sem szeretek két képet megfesteni, vagy textilszobrászkodni, mert az nem lesz két egyforma. Mindig az akkori hangulat, lelki állapot, tehát minden befolyásolja.
A végeredményt.
Igen, és az a jó, ha egyedi egy alkotás.
Igen. Ez nem ez az, ami a csoda, ahol két egyformát
kell
csinálni.
Nem kell termékeket sorozatgyártásba készíteni. Uh-huh. Attól lesz egyedi és különleges.
Miért érezte fontosnak, hogy a tanításával is elkezdjen foglalkozni ennek a művészeti ágnak?
Talán azért, hogy más is megismerje, hogy másoknak is át tudja adni ezt a csodálatos érzést. Mindig azt mondom, hogy mindenki tud alkotni. Azt gondolják, hogy nem, oda jönnek félbe is, és csodákat alkotnak. Tehát textilszobrászatból nincs olyan, hogy ne tudj valamit meg elkészíteni. Mindenki tud. Tehát itt nem lehet csalódás a vége, itt csak happy end lehet a vége egy alkotásnál, és ez nagyon jó. Hát most már festészetet is majd fogok oktatni, abban még a mesterképzést most fogom megcsinálni, a mesterdiplomát azt most fogom megszerezni. Egy speciális módszertani variációk mestere kurzust végzek, már 4 éve, és akkor ennek a diplomáját most fogom ebbe az évbe, 24-ben szeretném megszerezni, és akkor már ott is megkap az artist nevet. Azért kezdtem el a festészetet, mert ha egy textilszobrász képnél van egy női arc, és én azt odaragasztom egy újságból, bármilyen képből, az olyan snasz. De ha én festem meg azt a női arcot, akkor az a kép az teljesen az enyém. És ezért kezdtem el a festészetet, de nagyon nagy kedvencé vált a festészet. Most jelenleg a portréfestés az, amit tanulok és gyakorlok, de nagyon végül, sok rétű a festészet is.
De végül is, mikor elnézek így a képekre, mondjuk így a textilszobrászattal kapcsolatban, vagy az alkotásokra, akkor egyébként is az itt az embernek az eszébe, hogy ez a kettő úgy közel áll egymáshoz.
Teljesen összhangba lehet hozni, és talán így lesz a nagyszerű az alkotás, hogy mindent saját kezűleg készítek el.
Beszéltük, hogy gyerekeknek is tartott foglalkozást, felnőtteknek is. Van-e különbség, amikor gyerekek alkotnak, vagy felnőttek a velük való foglalkozásban?
Hát ez jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés, nem is tudom. Mindkettőt nagyon szeretem. Nem, néha a felnőttek is gyerekké válnak.
És lehet, hogy ez jó is.
A doktor Lengyel Gyula atyának volt egy nagyon jó a kiállításon egy megjegyzése, amire azt mondta, hogy a művész öregnek születik, és gyermekként hal meg. Amit az imént is mondtam, hogy gyerekké válnak a felnőttek is, és mosolyognak, és élvezik az alkotást. Nagyon-nagyon szeretem nagyon ezeket.
Valahogy megnyílnak, nem egymás.
Maximálisan.
világra, és ami közelebb áll talán még a gyerekényükhöz.
Igen, meg nagyon komoly életet élünk, nagyon rohanó életet élünk, amit a kiállításra is elmondtam, és kell az embernek egy kicsit megnyugodni, lepihenni, egy kicsit kilépni a mindennapokból, és eljön valaki alkotni hozzám, akkor olyan is van, hogy a te napod, és akkor egész nap nálam van, és akkor alkotunk, szobrokat készítünk, képeket készítünk, vázákat készítünk, PET palackból, tehát bármin, és teljesen átszellemül az ember, és a mindennapokban szerintem nagyon nagy, és egyre nagyobb szüksége van. Ez olyan, mint egy pszichológia. Tehát testet, lelket teljesen átszellemíti, és felüdülés, és kikapcsolódás. Én, mint mondtam, hogy én egy betegség által jutottam, gyógyulási folyamat által jutottam ehhez a technikához. Mindenkinek ajánlom, és szoktam mondani, nincs depresszió, hogyha valaki ezzel foglalkozik. Én azt mondom, hogy mindenki alkosson, mindenki foglalkozzon valamilyen művészeti ággal, az mindegy, hogy szobrászat, vagy festészet, vagy zenehallgatás, tehát kell az ember lelkének, nagyon nagy szükség van a mai világban erre.
Így valami emelje.
Úgyhogy alkossunk valamit, a lelkünket kell, hogy egy kicsit
pihentessük,
és tápláljuk.
Igen, igen, talán ez a legjobb
szóra. Nekem van egy pici unokám, egy éves, és ő vele már rajzolunk, és imádja a képeimet, mindig megfogja, és így tapogatja, meg viszi anyukájának oda, cipeli az egy éves kislány. Úgyhogy szoktam mondani, itt kezdődik a művészet. Reméljük, hogy igen, ő is azzá válik. Tehát a pici gyereknek is babaként nézte a képeket, tehát hihetetlen, hogy milyen ráérzések vannak már gyermekkorban.
Igen, és valami megérinti a színe.
Igen,
formát,
igen, a színe, bizony, rácsodálkoznak, igen, rá kell csodálkozni az ilyen alkotásokra, ugyanígy, mint egy zeneműre.
Végül is művészet.
Művészet, minden művészet.
Említette azt is, hogy rengeteg terve van.
Terve mindig van. mindig vannak újabb tervek. Hát ez a diploma megszerzése most ugye a legközelebbi tervem, de a Cserhát művészkör, ami egy nagyon magas szintű alkotói kör, nagyon köszönöm, hogy befogadtak. Simon M. Veronika, ő azt hiszem, hogy a világ színvonalon is egy leghíresebb művésznő, és önállat tanulok, és így jutottam el a Cserhát művészkörről, ahol már alkotói díjat nyertem. Most megint két képemmel, vagy alkotásommal fogok pályázni ez évben, és szeretnék zsűriztetni, és most már képet. Úgyhogy ezek mind tervek. Készítés gyanánt viszont folyamatosan vannak ötletek. Lehet, hogy csak elkezdek valamit készíteni, vagy meglátok például egy törött vázát a Gyula atya, ezt nagyon szépen kifejezte, eltörtem egy kancsót, és széttört, és akkor mondtam, hogy hát nem dobjuk ki a kukába. Tettem bele egy női alak, aki fogja a kisgyermekét, és beletettem ebbe a törött kancsóba, és hát ennek ugye a címe az anyai szív törékenysége. Szóval zseniális, hogy mikből mit lehet kihozni, és az ötletek azok mindig jönnek. Élményfestéseket szeretnék tartani, most már egyre többet, az ugye egy nagy csoportosan is lehet, nagyon nagy érdeklődés van rá, úgyhogy így igazán ezek a terveim, és fejlődni és tanulni még mindig.
És most ugye említett egy-két díjat, de ugye a Gödöllői díjról például még nem beszéltünk, ami azt hiszem,
igen,
hogy mondhatom, hogy talán ez egyik legnagyobb elismerés.
Hát az óriási elismerés volt. 18-ban először voltam a Gödöllői kastélyban, ott a Szerelembevonzás a című képemmel már nagyon nagy sikert értem el. Ez egy teljesen pasztál kép, nagyon-nagyon kellemes, ha ránéz az ember, ez egy hálószobakép, amihez még készült két lámpa is, tehát lámpákat is lehet készíteni vele, és ez így volt összhangban. Majd 19-ben a Tök és a Négy Ökör című Mátyás király centenáriumében volt, és erre készítettem. Ez egy nagyon izgalmas volt, mert minden este néztem a videókat és a meséket, hogy mi az a mese, amit meg tudok alkotni. Mindenkinek ajánlom, hogy a mese visszahozza a gyerekkorát, és nagyon élveztem ezeket az estéket, amikor kerestem a alkotáshoz a megfelelő mesét. ott nyertem meg a Verdakó iparművészdíjat művészeti kategóriában. Hát óriási sikere volt, ez a Gödöllé kastélyban volt eleve a millió, ahol ez megrendezésre került, illetve nem számítottam rá, hogy én fogom megnyerni. Még a zsűri sem számított rá, és amikor meglátták, mert ez a fotóba kell elküldeni, és amikor meglátták a készalkotást, akkor azt mondták, hogy hát ez zseniális. Ez egy egész nagy, szép, nagy alkotás, egy ilyen metlaki kőre van ráépítve, és elég monumentális nagysága is van, és még a kis várfalon még kis világítások, kis fények is vannak. Úgyhogy hát ez szép, és itt nyertem meg egy horvátországi alkotótábort, illetve egy szlovák alkotónak a Mátyás Király szobrát. Ez volt a...
Akkor az elismerésen kívül végülis tanulást, fejlődést is hozott még pluszban,
Mindenféleképpen. Ez nagyon nagy sikere volt, utána több újságcikk megjelent, felvételek, egy enciklopédiában, utána megjelent az önéletrajzom, tehát itt indult tehát ez egy nagy lépés volt az életemben.
Végül is a művészeti
életében. Úgyhogy ez tényleg nagy dolog volt. Nagy ismertségre tettem szállt ott a textil szobrászat világában és illetve alkotói világban.
Az unokáját már említette, de igen, a beszélgetés előtt ugye beszélgettünk egy kicsit, és igen, akkor mondta, hogy két fia van, akik végül is szintén érintettek a művészetben.
Igen, két nagyszerű fiam van, illetve neki nagyon két fantasztikus párjaik, aminek nagyon örülök, hogy ilyen szép családom van. Az idősebb fiam grafikus, ő nagyon sok díjat nyert, mert főiskolán, Bécsi főiskola, vagy egyetemre is járt, és ott is mindig az ő alkotásai lettek az elsők. Mai napig ezzel foglalkozik, szoktam mondani, agyban nagyon kreatív, rajzolni nem tud, kézes semmit nem tud megalkotni, de csodálatos számítógép világában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tud alkotni. A fiatalabb fiam, a Bence, ő viszont a kezével, ő ácsként dolgozik, és csak szép dolgokat szeret csinálni, még a tetőkbe is madarakat farag, vagy egy garázsajtóba kis bocikát, mert éppen az kell, tehát, és mindig összhangba hozza például a kerítést a ház tetővel, hogy összhangba legyen, tehát mindig ott jönnek neki is az ötletek, amikor már ott a helyszínen van, hogy mi illik oda, és mi az az összhang, amit ő ki tud hozni belőle. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok a két fiamra, hogy ők is ennyire kreatívak, igen. Igen.
És akkor hát, ha így lesz az unokájával, és viszont ugye beszéltek
róla. Én bízom
róla,
benne.
Fogékony.
Bízom benne, igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok az életben, mert nagyszerű családomban, a munkám, mint gyógypedikőrös, azt lehet, hogy nem is említettem, rengeteg lábbal foglalkozom, már 35 éve vagyok a szakmában, és tényleg mindenfelől az országból járnak hozzám, sok lábat gyógyítok, és ez egy felemelő érzés, és mellette még a hobbim is, tehát a munkám is a hobbim, és van egy ilyen nagyszerű hobbim, amivel teljesen kiteljesedek, tehát én azt tudom mondani, hogy én egy boldog embert vagyok, és jó, hogy embereket is boldoggá lehet tenni azzal, hogy látják ezeket az alkotásokat.
És hogy segít nekik alkotni.
Igen, itt a kiállításon adományoztam rendelőintézetnek, idősek otthonának, egy beteg gyermekekkel foglalkozó alapítványnak, illetve egy vendéglátóegységnek, és erre tudom azt mondani, hogy egy kép attól lesz értékes, ha valahol látják az emberek, nem attól, hogy az én kis műhelyemben ott lapul. Úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy adományozhattam képeket, és akkor egyre több ember fogja látni, és ő bennük is jó érzést fog kelteni remélhetőleg.
Kiállítás meddig látható még?
Április 19-éig látható, majd ugyanez a kiállítás a Kiskörei Művelődési Központban augusztus 20-ai műsorral egybekötve lesz a megnyitója, úgyhogy ott lesz a következő kiállítása. Egyébként a Tetten ért álmok a kiállítás címe, és ezt egy Cseh Béla, egy hevesi újság szerkesztője adta ezt a címet, és köszönöm, mert nagyon jó a cím.
Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk a stúdióba, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést is. További szép alkotó munkát kívánok önnek, szeretettel.
Kedves hallgatóink, Simon Judit, PowerPoint artisttal, festővel beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.